Halleluja. Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöhetünk, hogy téged magasztaljunk, téged dicsérjünk, és növekedjünk a tanítás által. Köszönjük a szent szellemedet, hogy a mai napon is mozdul, gyógyulások, szabadulások történnek, és kijelentéseket kapnak a te gyermekeid, hogy szintről szintre növekedjenek. A szellemi megértésük növekedjen. Köszönjük, Uram, hogy ismeretet adsz nekünk, és ez a nép nem vész el. Hálát adunk a jelenlétedért. Köszönjük a nyitott füleket, a nyitott szíveket, a nyitott szemeket, és mindazt, amit a mai napra készítettél a számunkra. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban győzedelmes életet élhetünk, mert ellenállunk a kísértőnek, ellenállunk a pusztítónak, e név által, a fentről kapott hatalmunknál fogva, és megtiltjuk, hogy ellenünk jön bármilyen formában is. Emlékeztetjük a pusztítót, hogy le van győzve, meg van fosztva a hatalmi trónjától, az erőtől, ezért nem árthat nekünk. És megkötve tartjuk a fejedelemségeket, hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit, és a gonosz szellemeket a magasságban, és mindezeket még a talpunk alá is vetjük, a Jézus nevében. És megvalljuk, hogy győztesek vagyunk Krisztusban, áldottak vagyunk Krisztusban, gyógyulást, gyarapodást nyertünk Krisztus sebei által, és soha nem vallunk kudarcot semmilyen szinten sem. Hálát adunk, Uram, a békességedért, a szeretetedért, ami a szívünkben lakozik. És mi kiárasztjuk a te isteni tulajdonságaidat mindazok felé, akik erre szomjúznak, akikkel kapcsolatba kerülünk, és hálát adunk, hogy mi lehetünk a te jobb kezed, hogy rajtunk keresztül ki nyúlj az elveszettek felé, akik még nem ismernek téged, és a pokol felé tartanak. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten elvégzett munkát, a szent véláldozatot, és minden egyes új életet, ami a te elfogadásod által születik. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és bátorítsd arra, hogy gyakorold a hatalmadat. Halleluja. Dicsérjük az Urat. Köszönjük, hogy itt vagytok. Az Úr megáldja a hűséges szíveket. Csontokban van gyógyítókenet, lábfejben, ott meg ilyen inak, vagy igen, inak vannak ott. Ilyen területen munkálkodik az Úr. Folytassuk ott, hogy ami a tanításunkhoz kapcsolódik, ehhez a hatalom című tanításhoz, hogy imádkoztunk a pártok konferencián a galileai tenger. Az egy édesvíz készlet, abból látják el a város ivóvíz szükségletét, és hát a piros vonalnál van lent egy szárazság miatt, és az ilyen dolgokat is egy démon, tehát az esőt ebben az esetben a démon tartja vissza. Tehát nem sötétség erőivel szeretnének benneteket ijeszgetni, hanem csak legyen lálátásotok, hogy akadályozzák az embert ezek a sötét erők, és a hatalmunkat hogyan kell használni. Az oldáskötés az egy nagyon jó. Én majd nagyon szeretem. Ma is használtuk többek között. A másik pedig úgy mondta a főpásztorunk, hogy egy nagy méretű démon próbált Budapestre belépni. És ami a zavargásokat kelti és irányítja. Tehát, ha erre van rálátásunk, akkor tudjuk, hogy mit kell tenni. Meg kell kötni. Meg kell kötözni. És Jézus nevére tétet kell hajtani. Ugye milyen érdekes. Tudjátok azt a marionett bábú, amit zsinoron mozgatnak. Hát körülbelül valahogy az ember így néz ki, szellemi szemekkel tekintve, hogy próbálja egy erő ráncigálni az embert. És ugye rossz irányba ráncigálja az ördög és a csapata. De a dicsőség az Úrnak, és hálát adunk, hogy a nagyobb lakik bennünk. Isten minden ereje, és Isten minden tulajdonsága a rendelkezésünkre áll. Tehát ezért bátran szólok ezekről a dolgokról, mert A cél az, hogy felismerjük a veszélyt, és tudjuk ellene védekezni. Vasárnap azt hangzott el, hogy nagyon-nagyon erőteljesen működik a tanítókának mostanában. Úgyhogy a pásztor konferencián is kaptak a pásztorok jócskát. No, tehát akkor kezdjük el a mai napot, mai alkalmat, mai tanítást. A hatalom szóval a negyedik része következik, gyakorolni a hatalmat. Kezdtük ugye azzal, hogy mi a hatalom, aztán a hatalom helyét megvizsgáltuk, aztán megtörni a sötétség erőit, és a negyedik része most következik, hogy gyakorolni a hatalmat. Két igét fogunk venni, ami gyakorlatilag ajtót nyit a számunkra a mai napon a tanítás elkezdéséhez, a hatalom gyakorlása területén. Az Efézus 1.20-at lapozzuk először fel, megnézzük, hogy hol ülünk, milyen pozícióban vagyunk az Új Szövetségben. Tehát Efézus 1.20.
Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben.
Először is szögezzük le, hogy az Úr Jézus hol van jelen pillanatban, az Atya jobbján ül. Az ül azt jelenti, ha te is elfáradtál, és elvégezted a napi melót, akkor leülsz, mert arra napra kész van a munkád. Az Úr Jézus is leült, mert a kereszten a munkát befejezte. Nincs mit hozzátenni. Vannak téves tanok, hogy hát meg kell dolgozni az üdvösségünkért, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és nem hiszik el, hogy Jézus bevégzett munkát hagyott maga mögött. Nézzük meg az Efézus 2.6-ot. Tehát ugye Jézus ül az Atya jobbján, az a jobb oldal, az pedig a hatalom helye.
És vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.
Most miután látjuk, hogy Jézus az Atya jobbján ül, mint fej, mint a gyülekezet feje, mi hol ülünk? Mi a pozíciónk ezen igevers alapján? Azt mondja, hogy együtt feltámasztott Krisztussal bennünket, és együtt ültetett a mennyekben. Tehát ugyanaz a pozíció tartozik hozzánk, mint az Úr Jézushoz. Ez nem semmi, ugye? Ugyanaz a pozíció. Tehát ezeket az igéket, ezeket az imádságokat nyugodtan imádkozz magadért, hogy váljon részeddé az, hogy Jézussal együtt ülünk az Atya jobbján. És ugyanaz a hatalom, ugyanaz a pozíció illet meg bennünket, mint az Úr Jézust. Ebből indul ki a győzelem. Ez a győzelemnek a gyökere, győzelemnek az alapja. És nem csak az értelmünkkel kell ezt felfogni, mert ugye nagyon helyesen írja a Róma 12.2, hogy újítsuk meg a gondolkodásunkat, ne a világiak szerint gondolkodjunk, hanem Krisztushoz hasonlóan kezdjünk el gondolkodni. Tehát ne csak az értelmünkkel fogadjuk ezt el, hanem a szívünkkel is, mert a kinyilatkoztatást, a kijelentést a szívünkbe fogjuk kapni. És minél több kijelentésünk van az igéből, annál jobban haladunk szintről szintre. Gyakorlatilag a hatalomról kapott kijelentés határozza meg az életünknek a menetét. Hogy győztes életet vagyunk képesek élni, amit az Úr Jézus megszerzett, vagy nem tudjuk megragadni azt, amit megszerzett. Ő elvégezte, megszerezte, csak rajtunk múlik, hogy ebből mennyit tudunk kamatoztatni. Efézus 1.21-re visszamegyünk, gyakorlatilag előbbi szavakat alátámasztjuk az igével.
Magasan minden fejedelemség és hatalmasság, és erő és uraság, és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőben is.
Tehát ez vonatkozik az Atya jobbjára, ahol ül Jézus, és mi, mint gyülekezeti test. És azt mondja, hogy magasan. Mindenek felett magasan. A gonosz erők felett magasan. Minden probléma fölött magasan. A magas az magas. De szokták a királyi trónt, a széket is úgy jellemezni, hogy fönt van egy magaslaton, és a király ugye ott ül benne. Ez ugye a hatalomnak a szimbóluma, hogy magasan, a trónon. Tehát mi az Atya jobbján foglalunk helyet Krisztussal együtt. Tehát ez a kulcsa annak, hogy a hatalmunkat megértsük és tudjuk működtetni. Az előbb azt mondtam, hogy Jézus leült, ami azt jelenti, hogy befejezte a kereszten a munkát. De a munkájának egy része fel van függesztve, mert az Úr Jézus vár a megfelelő időzítésre. Ez gyakorlatilag a idővégi események. Ugye a Bibliában úgy van írva, hogy megkérdezték Jézus, hogy mikor lesz a világnak vége. A görögben ott nem az van, hogy a világnak a vége, hanem ennek az időkorszaknak a vége. Persze a hozzá nem értők, a sajtó meg a média azzal foglalkozik, hogy jön a világ vége. Sokszor foglalkoztak már ilyen, jön egy üstökös, akkor jön a világ vége. Akkor most a majákat kutatják, hogy ott mi történt, most akkor abból állapítanak meg valamilyen évszámot, hogy mikor lesz világ vége. De a Biblia és az eredeti görög szöveg azt mondja, hogy ennek az időkorszaknak a vége. Utána jön az Úr Jézus, és aki az övé, átemeli, elragadja, kiragadja, megmenti, úgy, mint Noét az övéivel, Isten abban az időben, ugye, hogy az özönvízben ne pusztuljanak el. A 7 év után Jézussal visszajövünk, akkor lesz az armagedoni csata, amikor a gonosz el lesz radírozva. Jön egy 1000 éves millenniumi időkorszak, amikor az ördög be van zárva. Most képzeljetek el csak egy hetet, vagy egy hónapot, nem is mondok egy évet, hogy semmi rossz nem történik. Nem hallott egy rossz hírt az újságba, nem lesz témájuk az újságíróknak. Itt 1000 évig lesz happy. Minden jó. Minden szép. Hát nincs Krampus. És az 1000 év után egy rövid időre az ördög elengedtetik ismét, és ezt régen nem értettem, hogy miért, mert azt mondja a Biblia, hogy amennyi a tengerparton a homokszem, a föveny, annyi ember át fog állni, annak ellenére, hogy 1000 évig a jót tapasztalták meg, át fog állni az ördög oldalára. Ágaskodott bennem a kérdés, hogy hát uram, miért? Hát azért, mert Isten szabad akaratot adott az embernek, és azt mondja, tessék, most akkor válaszol. Velem akarsz az örökké valóságban lenni, vagy az örök tűzben? És utána Isten újjá teremti a földet, mert nagyon sok seb van a földön. Szennyeződéstől kezdve minden. Újra teremti a földet, ezután leköltözik a Isten trónja a mennyei Jeruzsálem, földi Jeruzsálembe. A mérete nagyon nagy, fejből nem tudom a számukat, kilométeres, több ezer kilométeres méretű. De megtaláljátok a Alfa Omega, meg a Imi eljövök hamar könyvben. És utána együtt leszünk az Úr Jézussal, és együtt uralkodunk. Tehát az Úr Jézusnak van még feladata, csak ezt akartam szemléltetni, de hosszú voltam. De per pillanat fel van függesztve a munkája, mert megfelelő időzítésre van szükség. Egyébként ez a 7 év nem más, mint a zsidó népre, Izrael népére kiszabott 490 év ítéletből visszamaradt 7 év. És mivel Isten igazságos, ezért az ítélet nem maradhat el. Azért szakadt ketté ez a 490 év, mert Jézus megszületett, és maradt vissza 7 év. Na most a 7 év alatt olyan katasztrofális események lesznek, hogy Jézus nem akarja elhagyni az övéit. Átmenti. Viszont arra kér bennünket, és minden keresztényt, hogy hirdesse az evangéliumot minden teremtésnek, mindenféle módon, akármilyen módon. Viszont egy öröm ért tegnap, kaptunk egy telefont a Pista bácsi, mert imakönyvet kért. Nem ismerjük személyesen még, de hamarosan igen. Hogy Alaszkába egy család kint él, a feleség magyar származású, és neki erre az imakönyvre szüksége van, az egyesre is, meg a kettesre is. Aztán már váltottunk egy e-mailt, elmagyarázta, hogy neki németül is nagyon jó lenne, mert a fia és unokái Németországban élnek, meg a férje is német nyelvű, és hogy neki akkor már ennyi meg annyi kell. De ezt az éhes szívet Isten összeköti a Pista bácsival, akit nem tudom, hogy kinek hogy került a képbe, nem is lényeges, de neki imakönyvre szüksége van. De mindjárt dupla adagot, mert akkor másik felét küldi a fiának Németországba. Úgyhogy Isten a éhes szíveket szereti. Ez addig kutatott utána, majd azért ki fogom egyszer kérdezni, hogy hogyan keveredtünk össze. De egyáltalán honnan tudja, hogy van ilyen? Tehát biztos, hogy újjá van születve, ha imakönyv után vágyódik. Tehát az evangelizáció kapcsán jutottunk ide, hogy szükség van vetni az evangélium magjait. Szükség van, mert az idő rövid. Na, folytassuk a kitérő után a tanításunkat, hogy Krisztusnak adott a hatalom, minden hatalom, és ezt a hatalmat hozzánk rendelte. Ezzel a hatalommal felruházott bennünket. És Krisztuson keresztül tudjuk mi gyakorolni a hatalmat. Nem a mi erőnkből, mert az nagyon csipetnyi. És amikor gyakoroljuk a hatalmunkat Krisztusban, akkor gyakorlatilag segítünk neki. Véghez visszük az ő munkáját itt a Földön. Ennek egyik része, hogy győzedelmeskedünk az ördög felett. Ez Isten terve. Hogyha felüti a fejét egy betegség, akkor gyorsan elkezdik kitalálni az ellenszérumot. És akkor azt mondja, na most akkor van, és akkor mindenki kaphat védőoldást. Ádám az Édenbe elbukott, Isten kidolgozta a megváltás tervét, elküldte az Úr Jézust, és ez az ellenszérum. Az ördöggel szemben. Az Úr Jézus által elvégzett munka, és a nekünk adott hatalom. Krisztus nem tudja elvégezni nélkülünk itt a Földön a munkát. Valahol Franciaországban, ha jól emlékszem, van egy Jézus szobor, és a háborúban a kezei megsérültek, letörtek, eltűntek. És úgy gondolták, hogy felújítják. De aztán mégis a műemlék védők úgy gondolták, hogy ahhoz nem volna szabad hozzányúlni, hanem akasztottak a szobor nyakába egy táblát. Jézusnak azért nincs keze, mert te vagy a jobb keze. Tehát Krisztus a fej, a gyülekezet feje, mi vagyunk a test, és a kérdésem az, hogy és te boldogulnál fej nélkül? Nem. Nem bizony. Most ha csak egy fogyatékos emberre gondolunk, akinek elmebeli problémái vannak, hát a teste se funkcionál úgy. Vagy botladozva megy, vagy egyáltalán tud menni, mert csak az ágyba fekszik. Tehát a fej irányít mindent. Krisztus sem tud kezdeni nélkülünk semmit. Gyakorlatilag egymásra vagyunk utalva. Nekünk szükségünk van Krisztusra, Krisztusnak szüksége van ránk. Szellemi hadviselésben élünk. Mint mondottam, ugye itt Budapestes be akart lépni ez a tüntető démon, vagy nem tudom, minek nevezzem. Tehát ebben a helyzetben, ebben a szellemi hadviselésben tartsuk szem előtt, hogy mi felette vagyunk, ahogy az előbb olvastuk, ezeknek. Ezeknek a problémáknak, ezeknek a jelenségeknek, ezeknek az erőknek. Felette vagyunk. Naponta megvallhatod, hogy a nagyobb lakik bennem. Ezért mindenre van adom a Krisztusban, mert ő megerősít. Tehát Jézus legyőzte az ördögöt, a győzelem hozzánk tartozik, és ezt a győzelmet kell nekünk érvényre juttatni. Mert ha nem csinálunk semmit, akkor nem jut érvényre a győzelem. Kenneth Hagint, nagyon különleges helyzetben volt Hagin, az Úr Jézus személyesen tanította nem egyszer. Visszek a látomások című könyvében elég sokat ír erről. Egyik alkalommal az Úr Jézus tanította Hagint az ördögről, a démonokról és a birtoklásról. A démonok hogyan birtokolják az embereket. És egyszer csak egy ilyen kis majomszerű lény, egy gonosz szellem bejut közéjük. És valami füstfelhőt árasztott, és elkezdett visonyálni. És olyan bosszantotta Hagint. Nem látta már Jézust, és akkora volt a lárma, hogy nem is nagyon hallotta. És ezért bosszankodott, hogy hát én nem akar lemaradni a hatalomról szóló tanításról, mert nagyon-nagyon figyelt az Úr Jézusra, hogy mit mond ezzel kapcsolatban. Volt olyan ige, amit ő elolvasott nagyon sokszor, de igazából az igéket nem tudta összekapcsolni. És azt mondta, hogy lehet, hogy én olvastam ezt, de nem tudom. És mi is feleltünk így, hogy átszaladunk az igén, el is olvassuk, csak összefüggésében nem látjuk. Most ezért jók a tanítókönyvek, mert ezek összefüggésében engedik láttatni ezeket az eseményeket. A Hívők hatalma című könyv, amit ajánlok ehhez még mellé olvasni. Tehát Hagin bosszankodott. Jézus nem tett semmit, várta, hogy Jézus majd tesz valamit, és egyszer csak annyira bosszus lett, hogy megdorgálta ezt a démont. Kétségbe esett. Olyan szempontból, hogy tanításról lemarad. És felkiáltott, hogy Jézus nevében te gonosz szellem, hagyd abba! Lezuhant a padlóra, mint amikor egy kutyát megfír az ember, vagy megver, hogy nyűszített, de még mindig zavarta. Na, mint a megbénult volna, ott volt lent a padlón. Ugye ezt olyan esetben látja az ember, meg Hagin is, hogy belelátott a szellemvilágba. De, mint a megszidott kutya, ez a kis démon nem nézett rá Hagint-re. Tehát fél tőle. És akkor újabb parancsot adott, hogy ne csak hallgassál, hanem takarodj ki innen a Jézus nevében ebből a teremből. És elfutott. Tehát látjátok, hogyha van egy hazug tünet, nem elég megkötni, megtiltani a munkáját, hanem ki is kell küldeni. Megparancsolni, takarodj innen ebből a házból, ebből az otthonból. És mit gondoltok, Jézus mit válaszolt, amikor mondta, hogy hát Uram, ha nem tettél semmit se? Azt mondta Jézus, hogy Hagin, ha te nem tettél volna semmit, akkor én sem tehettem volna semmit. És Kenneth Hagin ezen megdöbbent, és négyszer visszakérdezte, hogy mit mondtál? Mit mondtál, Uram? Azt mondta, hogy nem tehettem volna. Nem tehettem volna. Mert a hatalom a tiéd. Persze, amikor mi Jézus nevében cselekszünk, gyakoroljuk a hatalmunkat, akkor nem a mi erőnket használjuk, hanem a menny erőforrásait. És ebben benne van az Úr Jézus is, de ha mi nem tesszük meg, ő nem fogja megtenni. És azt mondta Hagin Jézusnak, hogy rendben van, Uram, ez mind nagyon szép és nagyon jó, de a Biblia azt mondja, hogy legalább két vagy három igével támasztunk alá mindent. Egyébként az Új Szövetség sehol nem írja, hogy úgy imádkozzunk, hogy Uram, tegyél már valamit az ördöggel. Ha valaki így imádkozik, akkor az elfecsérelt idő. Tehát ez nem működhet semmit sem. Az ige a hívőnek mondja, hogy te tegyél valamit az ördöggel. Nagy különbség, hogy várjuk, hogy az Úr tegyen valamit, vagy azt mondjuk, hogy én most Jézus nevében sarkamra állok, és azt mondom, hogy ez így nem mehet tovább. És kell egy határozottság ehhez. Lehet, hogy ezt a határozottságot emberekkel szemben kell gyakorolni. Tehát a gyülekezetnek gyakorolni kell azt a hatalmat, ami hozzá tartozik. Jó tudni, hogy a test minden egyes tagjának, legyen az egyhetes keresztény, vagy 10 éves keresztény, függetlenül, hogy mennyi igét ismer, tehát a szellemi szintjére akarok kitutalni, ugyanaz a hatalom tartozik hozzá. Amikor újjászülettünk, vagy újjászületik egy ember, akkor is a hitnek a mértékét kapja meg mindenki. Egy formát kap. Mert Isten nem személyválogató. És a szülők is igyekeznek ugye a gyermekeiknek egyformán juttatni karácsonyi ajándékot, vagy egyéb mást. Tehát, hogyha te, mint hívő, nem teszel semmit a gonosz szellemmel, vagy gonosz szellemekkel, vagy a gonosz munkái ellen, akkor semmi nem fog történni. Ugyanis Jézus már mindent megtett az ördöggel kapcsolatban. Olvastuk ugye múltkor, hogy Kolose 2.15-ben, hogy Krisztus lefegyverezte, megdénította, semmisítette, a hatalmi pozíciójából kiforgatta, ezért nincs ereje. És én magam is mondom neki, hogy te erőtlen vagy, ezért nem tudsz nekem ártani. Hegel írja valamelyik könyvében, hogy ha az ördög a autóban a hátsó ülésen ülne, akkor se tartanék tőle. Pontosan azért, mert nincs ereje. És Jézus következő 4 bizonságot adta. Az első a Máté 28.18-ban található. Ugye itt Jézus leszögezi a feltámadása után, azért az időt azt jó beazonosítani, behatárolni. A feltámadása után azt mondta, hogy minden hatalom az enyém. Tehát Máté 28.18.
És hozzájuk menvén Jézus szólanékik mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön.
Amen. Nékem, azaz az Úr Jézusnak. De Jézus tovább folytatta Hegel felé a tanítást, de ezzel nem fejeztem be, hanem azonnal átadtam ezt a hatalmat a gyülekezeti testnek. Én vagyok a fej, a tagok, a hívők, a gyülekezeti testnek a tagjai. És én csak a gyülekezeti testen keresztül tudok munkálkodni. Mert a fej önmagában nem képes gyakorolni a hatalmat. Csak a testen keresztül. Ezt hiszem a múlt héten arról beszéltünk, hogy ha valaki megszomjazik. 2 héttel ezelőtt volt. Éjszaka megszomjazol a jó töltött káposztára. A érzés ugye befut az idegközpontba, hogy szomjas vagyok, inni kellene. A fej kiadja a parancsot, hogy fel kell kelni. De a lábad meg a kezed nem engedelmeskedik, akkor te nem fogsz inni. Így néz ki Krisztus teste is, hogy Jézus elmondja, hogy mit kell tenni, mi az elvárása, elmondja az igében is, az a szívünk közé szól, de nélkülünk nem tudja megtenni. A második pontunk a Márk evangélium 16. fejezetében, a Márk végén van, Márk 16-ban, 15-től 18-ig. Azt figyeljétek meg, hogy a jelek kiket követnek.
És mondanékik, elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.
Amen. Tehát a jelek kiket követnek? A hívőket. Mert akik hisznek, azok a hívők. És melyik hívőket? Bármelyiket. Akik hisznek. Tehát nem csak azokat, akik a pulpitus mögött vannak, hanem minden hívőt. Tehát te is ráteheted a kezedet saját magadra, a családban, akik ezt elfogadják, és én magam is, ha szükségem van rá, akkor oda teszem a kezemet, hogy Jézus nevében kiárasztom a kenetet, és elképzelem, hogy mennyei anyag, egy láthatatlan mennyei anyag, odaáramlik. És az Ézsaiásban még tudjuk, hogy a kenet megtöri az igát. Az iga pedig az ördögnek a különböző hazug dolgai, tünetei, betegség. Tehát mi a hazalmunkat Jézus nevében gyakoroljuk, amelyet a testre ruházott. És így működik ez, amit az előbb olvastunk. Nem lapozunk oda, csak írjátok föl, ha akarjátok. A Kolosse 1.13-ban azt olvassuk, hogy megszabadított bennünket a sötétség országából, és által vitt a világosság királyságába. Kolosse 1.13-ban ezt megtaláljátok. Tehát múlt héten aztán úgy beszéltük ezt, hogy rendszerváltás történt az életünkben, amikor elfogadtuk a Jézust. Mert addig az ördög volt az urunk, akkor is, ha nem tudtuk, és utána Jézus lett az urunk. Ez egy nagyobb rendszerváltás, mint ami volt. Most mivel átkerültünk a világosság országába, ezért innentől kezdve jogunkban áll szólni, jogunkban áll parancsolni a sötét erőknek. Mert már nem a sötétség területén vagyunk, a világosság területén vagyunk. És a menny erőforrása mind hozzánk tartozik Jézus neve által. A Szent Szellem, a mennyei erő, a kenet, minden. Szolgáló angyalok. Még itt a idővégi események kapcsán eszembe hozta az Úr, hogy ezt nem mondtam, hogy a 7 év alatt milyen katasztrofális események lesznek. Ha most megnézed az újságot, meg a híradót, és sok ilyen van. Most ahogy jöttünk hazafelé, ott vannak az út mellett a keresztek. Tehát a elvilág Istene most is dolgozik, és neki is megvan a terve az embereknek az életére. És ha nem a védőszárnyok alatt vagyunk, akkor nem jó helyen vagyunk. Amire ki akarok térni, azt mondja a Biblia, hogy a sötétség erői azért nem tudnak kibontakozni olyan mértékben, mint szeretnének, mert az útból félre kell tolatnia, valahogy így írja az ige, ugye? Hogy azt ki tudjon bontakozni. Tehát egy gonosz világ ki tudjon alakulni. Elég gonosz már így is. De abban a gonosz világban nem akar Isten hagyni bennünket. Mi tartja vissza még a sötétség erőit? Hát a Szent Szellem. A Szent Szellemnek az ereje, ami bennünk van. És amikor Jézussal elmegyünk, Istenből semmi nem marad a Földön. Úgyhogy azért kell munkálkodnunk, hogy minél több ember elfogadja az Úr Jézust. Addig. A kegyelem kapuja addig van nyitva. Aztán becsukódik. Volt rá 2000 év. Következő, a 3-as pontunk, az 1 Péterben található, az 1 Péter 5-ösben. Van egy ellenfelünk. Az ellenfél szót hallhatjátok ugye a meccs kapcsán is a férjektől, ugye? Ellenfélnek mondják azt is. De az egy másik fajta ellenfél, az a kezet lehet azért fogni a végén. 1 Péter 5, 8-as, 9-es. Nézzük meg, hogy mi van itt.
Józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve kit nyeljen el. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.
Amen. Láthatok már ilyen mókus kereket, hogy az aranyhörcsög is hogy hajtja. De körülbelül az ördög is így förög körbe a föld körül, és keresi, hogy kit tudna elnyelni. Ugye azt mondja, hogy az ellenségetek, hát az ellenfél, miről van szó. Van egy ellenfél, egy örök ellenség az embernek. Kezdetektől fogva. És azt mondja az ige, hogy ennek az ellenségnek, az ellenfélnek te állj ellen. Más nem tud. Mindenki saját maga. Most ebben kell fölnövekedni, hogyha kopogtat az ajtón, akkor fel tud venni vele a jobblábas kapcsolatot. Hogy meg tudjuk ezt tenni? Hát egy. Vagy inkább a pont. Rendelkezünk az átruházott hatalommal. Mindannyian. Kettő, azaz B pont. Isten nem mondana olyat, hogy tegyük meg, hogyha bennünket nem tett volna képessé arra. Tehát képessé vagyunk téve. Rendelkezésünkre áll az átruházott hatalom. Csak nekünk meg kell tanulni működtetni. Amikor elkezdtem autót vezetni, az oktató megkérdezte, hogy vezettem-e már autót. Hát úgy gondolom, hogy hol kezdje az oktatást. Mondom, autóban még nem ültem, csak mozdonyon. Hát azt mondja, egy kicsit az más. Most egy olyan személy, aki még soha nem ült autóba, és kap egy sluszkulcsot, hát lehet, hogy bonyodalmat okozna neki, sőt valószínű, hogy most akkor hogy kell beülni, hova kell bedugni a sluszkulcsot, és hogy kell elindulni. Ezt el lehet képzelni nagyon könnyen. Ugyanez a hatalom is, hogy a hatalom a kezünkben van, a sluszkulcs a kezünkben van, csak meg kell tudni tanulni, hogy hova kell betenni, és hogy kell elfordítani. És ha már egyszer nekünk adatott a hatalom, akkor miért kellene mással elvégeztetni? Hogyha mi is képesek vagyunk erre. És hát nem mindig vagyunk együtt. Viszont az ige mondja, hogy egy megfut, amit ezret, kettő tízezret. Tehát, hogyha a Szent Szellem arra vezet, akkor nyugodtan kérjél imád, ahogy szoktuk is. Mert sok lúd disznó győz. Még a magyar közmondás is ezt mondja. De nem mindig vagyunk abban a helyzetben, hogy hirtelen össze tudjunk jönni. Hát most közlekedünk az úton is. Látunk valamit, és gyorsan azt mondjuk, hogy Jézus nevében. Lehet, hogy több időnk nincs, de ha mondjuk, hogy Jézus nevében, illetve ha várjuk is, ugye, akkor történik valami. Jó. Mi történik azokkal, akik nem gyakorolják a hatalmukat? És mindig mások hitére támaszkodnak. Hát egy darabig, aki úgymond szellemi csecsemő, tehát bejön a gyülekezetbe, és még nem ismeri ezeket az igei tanításokat, egy ideig utazik a pásztor, illetve a gyülekezetnek a hitén. De Isten elvárja mindegy babától is, hogy felnövekedjen. És ahogyan emlékszem én magamra is, ha már tudtam kiskapát fogni, akkor volt egy kisveteményes kertem nekem is, és így tovább, ugye, hogy bevezettek a háztartási vagy a házkörüli munkába. Isten elvárja, hogy a keresztények is felnövekedjenek, és saját lábukon meg tudjanak állni az ördöggel szemben. Mert különben mi lesz? Most olvastuk, hogy elnyeli. Tehát aki nem akarja megtanulni, vagy nem akarja működtetni ezt a hatalmat, akkor az lehet, hogy padlót fog. Jakab 4-7-re lapozunk el, mert Jézus, Jakab és Péter is azt mondja, hogy te tegyél valamit az ördöggel. Azaz, te állj ellen neki. Bocsánat, visszamegyünk még az előző igéhez, mert ott egy kiegészítést akarok tenni. 1 Péter 5-8-9, én lemaradtam a lapozásban. Ugye az volt, hogy akinek álljatok ellen, tehát az ördögnek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, egy másik fordítás jobban kidomborítja, hogy erősek lévén a ti hitetekben. Tehát a saját hitetben. És itt az első végén van az, hogy szenvedések, itt igazából nem a betegségre utal, hanem tesztek és próbák. Tehát Hegen ezt így tanítja, hogy ez a szó itt igazából nem egy súlyos betegséget jelent, hanem tesztek és próbák. Jó, akkor most megyünk a Jakab 4-7-hez.
Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.
Halleluja! Halleluja! Erről az igéről már korábban beszéltünk, ez két részből áll. A keresztények általában a második felét szokták idézni, hogy állj ellen az ördögnek, és elfut tőled. De ennek van egy első fele is. Hogy vessétek alá magatokat Istennek, engedelmeskedjetek Istennek. Legyetek készségesek. Mert akkor, ha ezt tesszük, akkor az ördög Jézust fogja bennünk látni. És ha Jézus látja bennünk, akkor ő tiszteleg és hátat fordít. Tehát az alanya ezeknek az igéknek, hogy te állj ellen. És Jézus ezt tanította Hégennel, hogy látod, itt vannak azok az igék. Amit te olvastál, csak még nem kaptál belőle világosságot. Negyedik pontunk jön, az Efézus 4.27-ben.
Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.
Ez nagyon egyszerű. Ördögnek ne adj helyet. Azaz, az ellenfélnek magadba ne adj helyet. Mert az ördög csak úgy tud helyhez jutni, ha te helyet adsz. Ha van egy kapunál csengető ember, ami ilyen szőrös, torzomborz, illatos netán, akkor azt nem fogod behívni, és nem kínálod helyjel. A nappaliból jöjjön le. Mert rossz képű. Tehát rajtad múlik, hogy behívod, beengeded, leülteted, vagy sem. Tehát ugyanez a helyzet, hogyha te nem adsz helyet az ördögnek, akkor nem lesz a szobatársad. Olvassuk el az előtte levő verset, a 26-ost.
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon.
Amen. Itt van egy kis kapu, ami elmagyarázza, hogy ha haragszunk, ha meg nem bocsátunk, legkésőbb este, akkor az egy ajtó az ördögnek, a meg nem bocsátás. Mert az Úr Jézus azt mondta, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Tehát a szeretet az új szövetségnek az egyetlen parancsolata, a királyi törvény, így is mondja az ige. Tehát a szeretetben járással tudjuk becsukni az ajtót. Pontosabban zárva tartani az ördög előtt. Hégennek a szeretet könyve az egy kiváló tanítókönyv. Azt akár karácsonyban is lehet ajándékozni. Tehát a nap ne menjen le a haragotok mögött, azaz legkésőbb este rendezzétek a nézeteltérést egymással. Ez vonatkozik ugye a családra is, vonatkozik minden más területen is. És így nem adunk helyet az ördögnek. Hogy tudunk-e hatalmat gyakorolni az ördögön, az ördög felett, az ördög erői felett, ellen tudunk-e állni, ez igaz, mert a Biblia írja. És az iga nem lenne igaz, ha nem lenne hatalmunk. Tehát itt négy személy tanúbizonyságát olvastuk fel. Volt Jézusé, Jakabé, Péteré és Pálé. Tehát négyen beszélnek arról, hogy hatalmunk van, és nekünk kell tenni a hatalmunkkal valamit, azaz használnunk kell a hatalmunkat. Vagy a testi tanításokban most gyakran előfordul az, hogy cselekedjük az igét. De azt jelenti, ha használjuk a hatalmunkat, és odalépünk a füstös szargónak a lábára, tyúk szemére, akkor cselekedjük az igét. Megcselekedjük azt, ami le van írva. Ha szeretetben járunk, cselekedjük az igét. És bármi, ami vonatkozik ránk, ha megtesszük, akkor megcselekedjük. És az új szövetség ezen alapul. Az új szövetségben volt az engedelmesség, mert ők nekik törvények voltak. Olyan törvények, mint a kereszt most például. Ha piros megállsz, ha zöld, akkor mehetsz. Ők nem tudtok más tenni, mint engedelmeskedni a törvénynek. De az új szövetség egy picit más. Tehát ez a hatalomkérdés, a mai tanítás megalapozza azt a tényt, hogy a hívőknek, meg ezek a fenti igék, hogy a hívőknek igenis van hatalma a gonosz munkái felett, a gonosz erői felett. És ahogy ugye vannak jelzőrök, akik ezt vizsgálódott, az tudja, hogy van a piros tárcsás jelzőr, ez lehet sorompónál, lehet építkezésnél, és akkor fölteszi a tárcsát, és megállítja az autókat. Te is vegyél magadnak egy ilyen tárcsát, és akkor fölteszed, hogy ördög, állj, tilos az átjárás. Sokszor azért nem történik semmi egy problémával, mert a hívők nem lépnek, nem tesznek semmit. És ha valamit nem teszünk, talán a múlt héten itt is mondtam, a csirkecombot van a vasárnapi asztalon, ülsz a széken, cica meg fölmegy, és ha csak nézed, és nem teszel semmit, akkor el fogja vinni, és jó, étvágya be fogja kebelezni. De amikor oda csapsz az asztalra, vagy fölemed a hangodat, vagy toppantasz egyet, akkor ő is össze fog rezzenni, és el fogja húzni a csíkot. Sajnos az emberek tudatlansága miatt az ördög nagyon-nagyon sok embert elnyomott. És igazából, hogy most végig gondolok, a jó szomszédunkon is tanult sokat. Haladt erről a ranglétrán, és valószínű egy dolgot nem tanulmányozott, az életkönyvét. De nem csak rá vonatkozik ez, hanem általában az embereknek a többségére. Persze tanulni jó, tehát nem az ellen vagyok. Szükséges a tanulás, csak nem volna szabad kihagyni a szellemi tudományokat. Azt mondják, hogy ez egy 10 éves tananyag, ami itt van ebben a könyvben. Úgyhogy még van időm itt tanulni. Ébredtő. Változni kell. Ha eddig nem tettél az ördöggel semmit, akkor most változtass. És ez a javadat fogja szolgálni. És tessék az ördög körmére nézni. Ki a főnök otthon? Az újjá született keresztény. Szellemi értelemben. Szellemi értelemben. Ki a főnök Ságváron? Az újjá született keresztények. Úgyhogy mindent meg lehet előre mondani, elrendelni, mikor épüljön a faluház, hogyan legyen hozzá a pályázati pénz, ördög leveszed a kezedet erről a pénz lehetőségről. Hégennek azt mondta az Úr Jézus, hogy ne imádkozz a pénzért. Mondd meg az ördögnek, ha vegye le a kezét róla, és szól is be. Pénz hozzám jössz. Na, ilyenkor jön az okos doboz. Hát nekem csak egy nyugdíjam van. Hát nekem csak egy állásom van, nincs másod, harmad, negyed állásom. Hát miből? Hogyan? Az okosdobot félre kell tenni ilyenkor, mert Isten meg tudja ezt oldani. Higgyétek el, hogy Istenen nincs lehetetlen. Hát, talán számogatok, 8 éve lehetett. Ott voltak a számlák az asztalon, és nem volt hozzá annyi tehetség. Eljön a postás, hozza a csekket, van rajta egy összeg, mondhatom, egy komoly összeg. Az Úr Jézus valakinek szólt. Meghallotta, és még ráadásul engedelmes is volt az illető. És nem is a egyházunkon belülről. Nem. A Dunántúlnak a felső végéből. Tehát Isten nincs lehetetlen. Meg tudja oldani. Pesti pásztor, házaspár tette erről bizonyságot régebben, hogy hát mi a panelben laknak, nincsen veteményes kertjük, semmiük sincs, de azt mondja, mindig duskálunk az öltségekbe. Mert az Úr oda helyezi valakinek a szívére, hogy egy kis petrezselymet, egy kis sárgarépát, egy kis paradicsomot, egy kis paprikát, stb. Stb. Tehát a csatornákat ne szűkítsük le arra, hogy hát nekem csak egy ilyen forrásom van, mert igazából a mi forrásunk az Úr. És be tud minden szükséget tölteni. Hogy mondja az ige, hogyha gondja van a verébre, meg a liriumra, akkor az ő gyermekeire miért ne lenne gondja? Na még az utolsó igény, az Efézus 1-ben, a 22-23-as.
És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte a gyülekezetnek fejévé, mely az ő teste, teljessége őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.
Amen. Erről szeretném, ha egy képet tudnátok alkotni. Megbeszéltük a tanítás elején, hogy Jézus az Atya jobbján ül. Mi is vele oda ültettünk, ez ide is tűnne, ugye? Mit mond itt az ige, hogy Jézus lábai alatt mi van? Minden. Az ellenség. Tehát minden a lábai alá vetetett, a gonosz munkái. De hát, ha mi a Krisztus teste vagyunk, akkor mi vagyunk a láb? Akkor gyakorlatilag a mi lábunk alatt van. A mi lábunk alatt is van az ördög. Tudod? Ördög? Hogy itt vagy a talpam alatt? És emlékeztetni kell rá, mert amnéziás. Feledékeny. Feledékeny. Elfelejti. Tehát emlékeztesd rá. Naponta. Hogy nincs erőd, ezért nem tudsz ártani. Te a talpam alatt vagy. Mert az ige azt mondja. És ezeket az igéket nem árt összegyűjtögetni. Hűtőre, vagy valahova kirakni, vagy a Bibliádba egy külön cédulára, hogy könnyebben legyen elővenni, amikor szükséged van rá. Tehát, hogyha Jézus talpa alatt van, akkor a mi talpunk alatt is van. Mert Jézus és a test az ugyanaz. Az egy. Egy egység. Mert ugye a láb a test része. És ha mi vagyunk a test, akkor az ördög a mi talpunk alatt van. Nem lesz, hanem van. És te kényszerítsd futásra az ördögöt. Mert túl sokáig taposott az embereken. És ugye megint oda lyukadunk vissza, vagy térünk vissza, hogy a vallás ezt sem tanította a hatalmat. Nem tanította a gyarapodást, nem tanította a gyógyulást. Igazából egy nagyon szép mondatot olvastam egy református lelkésznek a valamilyen írománya az interneten, hogy az embereket mi Jézushoz hívjuk, és nem egy vallás kötelékébe. Ezzel a református lelkész újjá van születve tuti. Tudja, miről beszél. Azt hiszem, ez mindenki számára érthető és világos. Halleluja. Folytatjuk még ezt a hatalom tanítást, mert erről nem elég egyszer-kétszer tanítani. Amit az Úr erre vezet, addig ezt tesszük, és igyekszünk belemélyedni. Azt hiszem, hogy épültök belőle, hasznotokra van. Még az öreg keresztényeknek is, mert ismételni is mindig jó. És hogyha előveszünk egy tanítást, az sose ugyanaz lesz. Ha elővennék egy korábbi jegyzetet, a Szent Szellem biztos, hogy megtűzdeli, kiegészíti, módosítja, ha a váz ugyanaz is, de a tanítás az biztos, hogy más. Mert a mondani valót, azt a hallgatóság húzza ki a pásztorból. És akkor könnyű tanítani, amikor van...
húzat.
Igen, van húzat. Az evők rá. Eleve úgy jön a nyár, ugye, hogy elvárással, elváró hittel, elváró reménységgel, hogy valamit akarok kapni. Akarok megint tanulni. Akarok hallani valami újat. Az egyszeri keresztény bizonyságot tett a gyülekezetben, hogy pásztor, én megfutottam az ördögöt a héten. Azt mondja, egy baj van. Én futottam elől. Hát te ne így futtasd meg az ördögöt. Te legyél a hátam mögött. Fogd a sodrófát. Aztán hajtsd ki. És tényleg azzal a tekintéllyel, hatalmi szóval. Tényleg kell a hatalmi szó. Nem megkérni kell, meg Ó, igen, és akkor oda kell mondani, hogy takarod innen. Ez az én terület. Igen. Egyszer-kétszer én hallottam a pásztorunkat, igen, csak emelt hangon. Tudom, hogy akkor nem az illetőre haragszik, hanem hatalmát gyakorolja. Akkor most imádkozunk értetek. Bokában van gyógyító kenet most. Az Efézus 3.18-ban mutatja az Úr az igét. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jó voltának. Mélységhez egy megjegyzést írtam, hogy ismerd meg azt a mélységet, amit Krisztus megjárt, érted. Azt a mélységet.
A hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérő, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet. Amen. Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.